Köszönöm szépen. Remélem, hogy valóban áldás leszek a számotokra. Nagyon nagy öröm itt állni előttetek. És a téma, amiről ma beszélni szeretnék nektek, az számomra egy nagyon különleges téma. Egyrészt különleges azért, mert az elmúlt 20 év gyülekezet bejárás alatt egyetlen egyszer hallottam erről tanítani. Az se gyülekezetben, hanem egy előadásnak a keretében. Másrészt pedig számomra egy olyan igazságot mond el, ami nagyon-nagyon sokat lendített az Istennel való kapcsolatomon, és az Isten képemen is. Ez a téma pedig Dávid sátora. Nem tudom, hogy számotokra ez mennyire új. Mennyire új ez a dolog. Én ezt ahhoz tudnám hasonlítani, amikor olvasunk a Máté Evangélium 13. részében az Isten országáról, hogy Isten országa egy elrejtett kincs, egy gyöngyszem, amit, hogyha valaki megtalál, akkor egy olyan kincshez jut, amire nem is számított. Engedjétek meg, hogy a történetnek a közepén kezdjem el a Dávid sátoráról szóló prédikációt. Nem tudom, hogy bennetek fölmerült-e már az, hogy Dávid miért szerepel ilyen sokat az Új Szövetségben. Miért van az, hogy mikor a vakok kiáltanak Jézus után, akkor úgy kiáltanak utána, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk, vagy amikor a kananita asszony Jézushoz megy, aki egy más vallású, más kultúrájú, egy idegen asszony volt, ő is Dávid fiának hívta Jézust. És én azt gondoltam, hogy egyébként Dávid az, aki a legtöbbet hivatkozva van az Újszövetségben, de most már vannak ezek a szuper biblia programok. Le tudtam ellenőrizni, hogy Dávid 55-ször szerepel az Újszövetségben, mi Mózes pedig 80-szor. Tehát az a benyomásom van az Új Szövetségben, mint hogyha a Dávid és a Mózes istentisztelet egymással párhuzamosan versengene, és Jézus inkább tartja szellemileg és cselekedeteiben és tanításaiban a Dávid istentiszteletnek, az örökösének magát, szemben azzal, hogy ő megtartotta a törvényt és betöltötte a törvényt is. Tudjátok, hogy ebben az évben az abcsel a témánk, ezért szeretnék az abcselből felolvasni a számotokra néhány igeverset, a 15. fejezetből. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Atyám fiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének, és ezzel egyeznek a proféták szavai, ahogy megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Biztos ismerős számotokra ez a történet, amikor nagy örömmel visszajönnek az apostolok az evangelizálásból, ahol Isten nagyon sok jelt és csodát tett általuk, de a zsidók elkezdenek ezen méltatlankodni és vitatkozni, hogy vajon a törvényt meg kell-e tartani ezeknek az embereknek, és hogy nem Jakabnak, aki egyébként Jézusnak a féltestvére is volt, ez a profécia ugrik be, hogy felépítem Dávid leomlott sátorát, és a pogányok maradéka megkeresi az Urat. Ez számomra nagyon sokáig egy érthetetlen ige volt, hogy jön ez ide. Hogy jön ide a pogányoknak az evangelizálásához és a megtéréséhez Dávid sátora? Hogy lehetséges az, hogy ez a fajta istentiszteleti forma lesz az, ami közel hozhatja a nemzeteket Istenhez? És hogy feloldjuk ezt az ellentmondást, most ugorjunk vissza az időben 1000 évet, Dávid korába, illetve Dávid kora előtt egy picivel még korábbra, amikor is a Mózes istentisztelet volt érvényben. Biztos ismerős számotokra ez a kép, a Szent Sátort ábrázolja, és csak dióhéjban, anélkül, hogy belemennék a Mózes istentiszteletnek a rejtelmeire és a tekervényes útvesztőibe, mert ez egy elég bonyolult istentiszteleti rendszer volt, annyit emelnék ki, hogy a Szent Sátorba volt Istennek a jelenléte a frigyládánál. A Szent Sátor körült papok szolgáltak, és minden egyes izraelita embernek évente 3-szor meg kellett jelenni a Szent Sátornál, és áldozatot kellett bemutatni. Ezt az áldozat bemutatást a papok végezték, és a papoknak a vezetője volt a főpap. A frigyláda pedig ott volt a szentek szentjével. Biztos láttátok sokan közülünk az Elveszett frigyláda fosztogatói című filmet. Azt gondolom, hogy ott a záró jelenetben nagyon plasztikusan sikerült bemutatni azt, hogy a frigyláda körül, vagy a frigyládában Istennek micsoda ereje lakozott. De ez az erő, ez a dicsőség, ez el volt rejtve az emberek elől, mert a szentek szentjébe nem mehetett be senki. Isten jelenlétébe közvetlenül senki sem mehetett be, egyedül a főpap, egy évben egyszer, és bár ez nincs benne a Bibliába, de tudjuk a leírásokból, hogy ilyenkor a főpap lábára kötöttek egy kötelet, mert hogyha esetleg olyan tisztátalanságban lett volna, ami miatt Istennek a jelenléte őt megöli, akkor egyáltalán ki tudják őt valahogy ráncibálni a szenteknek a szentjéből. Tehát a frigyláda körül Istennek egy olyan erős jelenléte volt, amit egy veszélyes üzem volt megközelíteni, erről a Bibliában több helyen is olvashatunk. És ebben a helyzetben, ebben a korban, a Bírák könyvének a vége felé a főpapot Élinek hívták, és Élinek volt két fia, ők voltak a papok. Hadd olvassak föl ezzel kapcsolatosan néhány igét, hogy mi történt a frigyládával, és mi történt a mózesi istentiszteleti formával ebben a korban. Ez az 1 Sámuel 2-ben van leírva. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, nem törődtek az Úrral. Mielőtt elfüstölögtették a kövérjét, oda ment a pap szolgája, és ezt mondta az áldozó embernek. Adja papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, csak nyerset. És ha ezt felelte neki az ember, hogy előbb el kell füstölögtetni a kövérjét, és csak azután veheti el, amit megkíván, akkor ezt mondta neki. Most add ide, mert ha nem, akkor erőszakkal elveszem. Igen nagy volt tehát az ifjak vétke az Úr előtt, mert megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot. Éli pedig igen öreg volt. Meghallotta, hogy mi mindent tesznek a fiai egész Izraellel, és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés sátorának a bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Azt gondolom, hogy ebből a történetből ti is levettétek, hogy itt azért durva dolgok történtek a mózesi istentisztelet keretein belül. Már bonyolultnak tűnik ez az áldozati rendszer, de a lényeg az, hogy a gyülekezetnek a vezetői, a papok korruptak voltak, és elvettek azokból a dolgokból, amit az emberek Istennek szántak ajándékul. És ennek tetejébe még paráznák is voltak. És mindez oda vezetett, hogy az emberek megutálták az Istennek való áldozást. Megutálták azt az Isten tiszteleti rendszert, amit Isten kijelölt a számukra, hogy hogyan közelíthetnek ő hozzája, hogyan nyerhetnek a bűneik bocsánatot, hogyan cselekedhet Isten az életükben, és az egész rendszer korruptá vált és összeomlott. Elárulok nektek egy titkot, sokáig én is szerettem volna vezető lenni, de aztán rá kellett jönnöm, hogy mekkora nagy felelősség vezetni. Mert egy vezető az nem csinálhat azt, amit akar, nem mehet oda, ahova szeretne, nem viselkedhet úgy, ahogy szeretne, esetleg nem nézheti meg ugyanazt a filmet, amit te és én megnézhetek. Tehát a vezetőkön sokkal nagyobb a felelősség, különösen akkor, hogy ők Istent szolgálják, mert ha elszúrják a dolgokat, akkor ezzel nagyon-nagyon sok más embernek az üdvösségét is veszélyeztetik és tönkreteszik. És gyakorlatilag ennek lehetünk itt tanulni. Még engedjétek meg, hogy két példát hozzak erre, hogy jobban tudjam talán érzékeltetni, hogy mit is jelentett ez az akkori Izraelnek a társadalmában az istentiszteleti rendszernek a hiteltelenné válása. Anélkül, hogy politizálnék, de emlékeztek talán egy évvel ezelőtt a csapból is az folyt, hogy itt van több ezer milliárd forint adó, ami nem kerül beszedésre. És ilyenkor a vezetőinknek a reakciója nem az volt, hogy ezt a dolgot tegyük rendbe, ezt a problémát oldjuk meg, és ez egy másik történet lenne, hanem arról szóltak a hírek és a híradások, hogy ezt mindenki fejezze be ennek a rémhírnek a terjesztését, mert mi lesz, hogyha az emberek ennek kapcsán abba hagyják az adófizetést, mert azt gondolják, hogy minek fizessünk adót, hogyha ezt úgyis mások teszik zsebre. Tehát, hogyha hiteltelenné válik mondjuk az adófizetési rendszer Magyarországon, akkor összeomlik az egész államnak a működése, nem lesz, amiből kifizessék a nyugdíjakat, a béreket, a tanárokat, és sorolhatnám hosszan. Tehát egy olyan állapot állna be, ami akkor Izraelbe beállt, és meghiúsul az a fajta működés, ami addig volt. Hogy hozzak egy pozitív példát is, én 30 éve járok gyülekezetbe, és itt ebbe a gyülekezetbe tapasztaltam meg ezt egyedül, hogy kapok arról információt, hogy az én befizetett adakozásom, az én adományaim, ami az Isten tiszteleti formának, az Istennek a tiszteletének egy elég nehéz része, ezek a pénzek mire mennek, vagy mennyi pénze van a gyülekezetnek. És ezáltal sokkal hitelesebben tudom, sokkal hitelesebb számomra ez a rendszer és a gyülekezetnek a működése, és jó szívvel tudom támogatni a gyülekezetnek a céljait. No, tehát ebből az egészből, amit ki szerettem volna hozni, az az, hogy Izraelbe beállt egy olyan állapot, amelyben az Istenhez való viszony, az Istenhez való közeledés megbukott, mégpedig a vezetőknek a hibájából, és ráadásul, ha olvassuk tovább a történetet, akkor a frigyláda is elveszett. Tehát Istennek a jelenléte is elhagyta a népet. És ekkor tájt láthatunk egy kedves fiatalembert megjelenni a színen, ő Dávid. Ez egy nagyon idilli kép, egyébként csak ilyet találtam az interneten, ahol Dávid lanttal a kezében, madarak csicseregnek, süt a nap, és a bárányok hallgatják, ahogy zsoltárokat énekel az Úr számára. Ugye érzitek ti is, hogy ez azért egy picit túlzás, de én is ezen a képen és ezeken a képes bibliákon szocializálódtam, úgyhogy néhány évvel ezelőtt én is úgy döntöttem, hogy vásárolok birkákat. Lantot nem, mert a zenei képzettségem az eléggé hiányos. Na most megvettük ezt a pár birkát, és születtek nagyon cuki kisbárányok is, de a történetnek a pozitív részeit véget is ért. Ugyanis a képen láthatóakkal ellentétben a birkák nem annyira szelid állatok, mint amennyire azt gondoljuk. És talán ti is láthatok már birkapásztort így az autóból az út szélén. Talán van róla képetek, hogy igazából milyen is birkákat legeltetni. Nos, csak hogy még egy-két történetet mondjak. Egyszer horgáztam a patakparton, és a kosi teljes erőmből hátulról belém jött. Vagy lefejelte az autónak az oldalát, és emellett elég büdösek is voltak. Szóval nem egyszerű birkát tartani, nem egyszerű a birkákkal, és talán a pásztorok ezt el is tudják mondani, hogy nem egyszerű a nyájat terelgetni, nem csak sejmes legelőkről és hűs vízforrásokról van szó, hanem sok minden másról is. És Dávid beszél is erről, mikor szembe akar szállni Góliáttal, hogy milyen tapasztalatai voltak neki a birka pásztorlás során. Föl is olvastam ezt az 1 Sámuel 17-ből. Azt mondta erre Saul Dávidnak, nem bírsz te szembe szállni, és megvívni ezzel a filiszteussal, mert te gyermek vagy. Az meg harcos szokott ember korai ifjúságától kezdve. Dávid azt felelte Saulnak, amikor a szolgád legeltette az apja nyáját, az oroszlán vagy a medve jött, és elvitte egy kosd a nyájból, utána mentem, és leütöttem, és kiszabadítottam a szájából, ha rám támadt. Megragadtam az állát, megfojtottam, és megöltem. Oroszlánt is, medvét is megéltem én, a te szolgád. Úgy jár tehát majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok. Nos, megyek, és elhárítom a népemről a gyalázatot. Elvégre is ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni merte az élő Isten seregét? Majd azt mondta Dávid. Az Úr, aki megszabadított az oroszlán mancsai meg a medve mancsai közül, ő fog megszabadítani engem a filiszteus kezéből. Szoktak jönni a Facebookon ezek a hülyeségek. Az egyik ilyen, hogy ami nem öl meg, az megerősít, kivéve a medve. mert az megöl. Azt gondolom, hogy nem ítélhette volna el Dávidot senki, hogyha elszalad, amikor szembe jön egy medve. Nem tudom, hogy kirándultatok-e már olyan erdőbe, ahol nem volt a medve, és te közted egy 10 kilovoltos kerítés. Én már voltam ilyen erdőbe, és örültem, hogy nem voltak körülöttem kisgidák és báránykák. Tehát ez az idilli kép, ez hamis Dávidról, és még azt sem mondhatjuk, hogy hát persze ő volt a király, meg felken, meg benne van a Bibliába, és hogy ő persze, hogy szembe mert szállni a medvével, meg szembe mert szállni az oroszlánnal. De Dávid ilyenkor még nem volt senki. Egy kamasz fiú volt, aki az apjának a juhait őrizte, és mégis ennek ellenére úgy döntött, hogy ő szembe mert szállni azokkal a vadállatokkal, akik őt körülvették a mezőn. Mégis, amikor ki volt téve az elemeknek, és ki volt téve az életveszélynek, ő Isten dicsőítésébe fogott. És azt gondolom, hogy ez az ok, ami miatt ő később király lett. Ez az ok, amiért őt Isten később kiválasztotta. És nem pedig fordítva történt a dolog, mint hogy azt hajlamosak lennénk gondolni. És amikor ott legeltette a birkákat, és megvívott a vadállatokkal, akkor Isten jelenlétébe került a dicsőítés által. És azt is gondolom, hogy ez a titka annak, hogy Dávid ilyen nagy ember volt az Ószövetségben, és talán Ábrahám és Mózes után a harmadik legnagyobb, akit Isten kiválasztott, és ezért most már elfelejthetjük ezt a képet, ami Dávidról mindannyiunkban kialakult, és sokkal inkább az ő bátorságát kellene a szemünk előtt tartani. Hát szóltam néhány szót a mózesi istentiszteletről, amely a vezetőknek a hibájával és a vezetőknek a bűnei miatt megbukott és korruptá vált. És itt volt ez a fiatalember, aki minden külső segítség nélkül elkezdett Istenbe hinni, bízni, és Izraelbe ő volt az egyedüli, aki aztán Góliáttal is szembe mert szállni. Fiatalom. Most ugrunk egy picit az időben, oda, amikor Dávid király lett. Az 1 Krónika 15-16-ban olvashatunk néhány verset arról, hogy Dávid milyen új istentiszteleti formát vezetett be. Dávid sátora hogyan jött létre az akkori Izraelben. Dávid házakat épített magának a városában, helyet jelölt ki az Isten ládájának és sátort vont föléje. Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont föl. Majd égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattak be Isten színe előtt. Ott hagyta azért Dávid az Úr szövetségének ládája előtt Ászáfot és testvéreit, hogy állandóan végezzék a szolgálatot a ládánál a mindennapi rend szerint. Én nagyon meglepődtem ezen a dolgon, mikor ezen hallottam, hiszen tudjátok, hogy ez közvetlenül azután volt, hogy fölhozták a Fridrádát Jeruzsálembe, amikor is egy tragédia történt, mikor Uzza megpróbálta a kezével megtámasztani az ökrös szekéren a Fridrádát, és ezután Dávidék és az egész papság nagyon összekapta magát, elővette a Bibliát, hogy hogyan is kéne a Fridrádához viszonyulni, hogyan is kéne Isten jelenlétéhez viszonyulni, mi is az az ószövetségi rendtartás, aminek keretében helye van a Fridládának, ahogy láttátok is, a Szent Sátorban volt a helye, a Szentek Szentjében, ahova csak egy évben egyszer mehetett be a főpap. Ennek ellenére Dávid vette a bátorságot, kijelölt a földön valahol a városba egy helyet, tegyétek le ide a Fridládát, húzunk fölé egy sátrat, hogy ne verje az eső, és ezentúl itt lesz a Fridládának a helye. És nem olvassuk a Bibliában azt, hogy Dávidot ezért Isten megbüntette volna, megölte volna, vagy valamiféle átok, vagy valamiféle baj származott volna ebből, hogy egy gyökeresen a mózesi törvénnyel ellentétes dolgot csináltak Isten jelenlétével, hanem azt olvassuk a Bibliában, hogy a Zsoltárok könyvének legalább a fele, vagy egy nagyon nagy hányada született meg itt, miközben éjjel-nappal Ászáf vezetésével Isten dicsőítették. Tehát valami nagyon-nagyon jó dolog származott ebből, hogy a Fridláda most már nem a Szentek Szentjében volt, hanem egyszerűen csak egy sátorban. És ezáltal a nép, aki megutálta az Istennek való áldozást a vezetőknek a bűnei miatt, újra elkezdett Istenhez járulni. De most már nem úgy, hogy különböző véres áldozatokat kellett bemutatni, hanem közvetlenül Isten ládájához mentek, és tudtak imádkozni, és tudtak szólni Istenhez. Tehát Dávid ezzel az Isten tiszteleti formával, mert aztán látjuk később a Bibliában, hogy felépül a salamoni templom, megelőzte 1000 évvel a korát, és Jézus ezért hivatkozik ennyire Dávidra, és ezért tartja magát az ő szellemi örökösének, és hiszem azt, hogy Jakab is ezért idézte ezt a proféciát Dávid leomlott sátoráról az apostolok cselekedeteiben, mert a pogányok és a nemzetek mindenféle különösebb áldozati rítus nélkül Dávid sátoránál, a figyládánál Isten elé tudtak járulni. Most persze föltehetitek a kérdést, hogy nektek a személyes életetekben mit tud ez a dolog jelenteni, a sorsotokon, a nehézségeiteken, a problémáitokon, vagy hát az én problémáimon. Mit tud ez a történet, mit tud Dávid sátora segíteni? És most mondanám azt, hogy te is mondjad el Istennek a fájdalmaidat, a problémáidat, a nehézségeidet imában, ahogy itt Dávid sátoránál ez történt. De hogyha őszinték vagyunk, és végig gondoljuk az életünket, akkor nem lepődünk meg azon, vagy talán nem lepődtük meg azon, ha azt mondom, hogy Isten nem hallgat meg minden imát. Sőt, nagyon sokszor azt látom én is a személyes életemben, hogy Isten nagyon kevés imát hallgat meg, és nem tudjuk, hogy ennek mi az oka. Ha én Isten helyében lennék, biztos sokkal többet segítenék az emberiségen, és sokkal többet segítenék a hívőkön is, de mégsem ez történik. És vajon mi lehet ennek az oka? Elmondanánk nektek egy személyes történetet, ami megtörtént. Előttem van az a kép, amikor körülbelül 10 évvel ezelőtt az aktuális albéletemben egy szobában imádkoztam Istenhez, hogy hát Uram, itt vagyok, tehetséges vagyok, okos vagyok, ambiciózus vagyok, dolgoznék, csinálnám a dolgokat, családom van, de hát nincs munkám. És nincs lehetőségem, hogy a tehetségemet kamatoztassam és kibontakoztassam. És ahogy elmondtam ezt az imát, nem történt semmi. Eltelt körülbelül 1/2 év, és aztán valahonnan hívtak, hogy valamit meg kellene csinálni, azt a valamit megcsináltam, kicsit többet is csináltam, aztán megkértek arra, hogy még többet, még több feladatot lássuk el, és ennek már körülbelül 10 éve, de nagyon hamar eljött ezután az a pont az életembe, hogy több pénzem maradt hóvégén, mint amennyit az adott hónapban el tudtam költeni, és ez az időszak azóta is tart, hála Istennek. Több részletet nem árulok el. És most persze mondhatnátok azt, hogy akkor meghallgatta Isten az imámat. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nincs így, nem tudom. Nem tudom, mi lett volna, ha nem imádkozok. Nem tudom, hogy akkor hogyan alakult volna az életem. De abban biztos vagyok, hogy nagyon-nagyon sokat kellett dolgoznom, és nagyon sokat dolgozom azóta is. És aztán volt az időszak, az életemben olyan nehéz időszak is, amikor nem is nagyon mertem Istentől semmit kérni. Mégpedig azért, mert úgy éreztem, hogy ha Istennek egy imába elmondom a szükségemet, elmondom a problémámat, elmondom a kívánságomat, elmondom, hogy mit szeretnék, mi van, ha nem hallgat meg? Hát akkor csalódni fogok benne, akkor csak még rosszabb állapotba kerülök, még inkább távol kerülök őt tőle, és ezért inkább nem is kértem Istentől semmit. De aztán nem olyan régen megértettem, hogy az imádkozásnak nem is ez a lényege, hogy Isten nekünk megadja a vágyainkat, megadja a kéréseinket, mint ahogy a dicsőítésnek sem az a lényege, hogy Istennek szüksége lenne a mi dicsőítésünkre. Hanem ennek az egésznek az a lényege, hogy imába kifejezzük Isten felé azt, hogy Isten minden, mi pedig semmik vagyunk, és a többit pedig bízzük az ő kegyelmére. És azóta az életemben ez a fajta hozzáállás Istenhez működik, és az imáimban is, amikor Isten jelenlétébe járulok, mikor Dávid sátorához járulok, bár a frigyláda már nincs itt, de a Szentlélek itt van, akkor megtapasztalom Istennek a jelenlétét. Szeretnék nektek 2 példát hozni a Zsoltárokból, a kedvenc egyik kedvenc, mindegy, nem ez a lényeg, Zsoltáraimból, ahol arra látunk példát, hogy az ember, a Zsoltáros itt a 77. Zsoltárban milyen őszintén megnyitja a szívét Isten előtt. Talán gondolhatnánk azt, hogy a mi imádságaink nem olyan értékesek, mint a Zsoltárosé, mert hogy mi nem vagyunk benne a Zsoltárok könyvébe, de azt gondolom, hogy a mi imánk is ugyanúgy beférne a Zsoltárok könyvébe, csak most nem íródik Zsoltárok könyve. És azért csodálatosok a Zsoltárok, különösen ezek a Zsoltárok, melyek Dávid sátoránál születtek, mert ezt mutatják be, hogy azoknak az embereknek az Ószövetségben ugyanúgy megvolt a nyomoruk, ugyanúgy megvoltak a problémáik, ugyanúgy megvoltak a szenvedéseik, ahogy nekünk is megvannak. Sőt, hozzáteszem még azt is, hogy nem éltek olyan civilizált világban, mint amiben mi élünk. Sokkal nagyobb életveszélynek voltak kitéve nap, mint nap, és nem resteltek ezt Istennek elmondani. A 77-es Zsoltárban Ászáf ezt mondja. Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom felé langadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélkedem, elcsügged a lelkem. Szemeimet nyitva tartott, szótlanul hánykódom. Én nagyon jó alvó vagyok, de azért nekem is volt már ilyen érzésem, mikor egyszerűen nem tudtam, hogy hogyan tovább. És ez a Zsoltár is arra kell, hogy bátorítson bennünket, hogy nyugodtan mondjuk el ezt Isten jelenlétében, hogyha ilyen fájdalmaink és ilyen jellegű gyötrelmeink vannak, és én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek vannak ilyen problémái. Ez is egy személyes bizonyság. Én gyülekezetben nőttem föl, és sokáig mindig azt gondoltam, hogy bennem van a hiba, mert eljöttem vasárnap összevetelre, és mindenki mosolyogva nézett rám, csupa-csupa boldog és sikeres embert láttam mindig magam körül, és sok-sok év kellett elteljen ahhoz, amíg megértettem, hogy mindenkinek vannak komoly problémái, mindenkinek vannak olyan gyötrelmei, imatémái, amikkel küzd. Még a 73-as Zsoltárból felolvasnék néhány igét, amely szintén Ászáf Zsoltára, és arról szól, hogy hogyan változik meg Isten jelenlétében az embernek a látásmódja. Íme ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen, de én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap. Fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkodtam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztába döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Amen. Nos, amikor eljövünk vasárnap gyülekezetbe, akkor minden olyan más, és amikor jön a hétfő, akkor megint minden olyan más lesz. Sokszor én is elgondolkodom azon, hogy mi értelme kereszténynek lenni, mi értelme ezen küzdeni, hogy Isten előtt jobb embernek tűnjünk, elhagyni bűnöket, rossz szokásokat. Mikor ott van előttem embereknek a százai, ezrei, ott vannak a munkatársaim, ott van nagyon sok ember, akivel kapcsolatban vagyok, és ők ezt nem teszik. És ismerek nagyon sok embert, akik ennek ellenére sokkal-sokkal sikeresebb nálam. Hogy boldogabb, azt nem tudom, de még az is lehet. És arról olvassunk itt, hogy Ászáf, mikor bement Dávid sátorába, mikor odament Isten jelenlétébe, akkor ez az egész dolog, az egész valóságról alkotott képe, nem a valóság változott meg, hanem egyáltalán az, hogy ő hogyan látta a valóságot, maga körül a történéseket, ez átfordult egy másik dologba. Egy másik gondolatba, mégpedig abba, hogy mi a lényeg. A lényeg az, hogy nekünk üdvösségünk van, hogy nekünk Isten örök életet adott, és azoknak az embernek pedig nem adott. És talán ez is egy válasz arra, hogy most fontos dolog-e az, hogy a kívánságaink, az imáink meghallgatásra kerüljenek, vagy sem. Én azt gondolom, hogy nem annyira fontos. Gondoljatok csak a mártírokra például, akiknek meg kellett halni a hitükért. Akiknek még az élete se volt drága, mert valami jobban reménykedtek, ahogy Pál apostol is mondja, hogyha csak ebben a földi életben reménykedünk, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És hogyha bemegyünk Isten jelenlétébe, akkor mindaz, ami addig fájt, és mindaz, ami addig kérdés volt, az megváltozik. Nos, én azt gondolom, hogy Dávid sátora most is nyitva van. A frigyláda elveszett. Lehet, hogy majd egyszer előkerül, lehet, hogy nem. Nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy Jézus elküldte a számunkra a Szent Szellemet, és a Szent Szellem mindenhol és mindig megragadható. Nem kell ehhez nekünk a Szent Sátorhoz elzarándokolnunk, hogy bemenjünk a Szentek Szentjébe. Egyébként be sem mehettünk volna. Hanem most már Isten jelenléte mindennyiunk számára megragadható. És a történet közepén kezdtem, ez a történetnek az eleje. Most végezettül előreugranék 3000 évet a jelenbe, és mondanék egy néhány szót arról, hogy Dávid sátora most hogyan van jelen Dávid életében, azaz az én életemben. Idén tavasszal kitűztem magam elé egy szép célt, megmászom Ausztria legmagasabb hegycsúcsát, Glossglocknert, 3900 méter majdnem. Azt gondolom, hogy a célok fontos dolgok, mert a célok előre visznek bennünket, motiválnak és fejlesztenek, de nem jött össze. Tudjátok, amikor így gleccseren, meg ilyen jéghasadékokon, meg hóba kell menni, akkor az emberek össze vannak kötve egy kötéllel, és én eljutottam 3500 méterig, de még kellett volna 300 métert. Tudom, az előbb 3900-at mondtam, de körülbelül, csak hogy tudjatok viszonyítani. És eljutottam odáig, és azt mondtam, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. És lecsatlakoztam erről a kötélről, amin a többiek rajta voltak. Sok szerencsét kívántam nekik, azt mondtam, hogy menjetek, és ők mentek. A zárójelbe jegyzem meg, hogy ez a 300 méter nekik még 8 óra mászásba telt. És visszamentem a menedékházba, és elkezdtem ott szomorkodni. Kifizettem egy halom pénzt, hogy eljussak ide, vettem felszerelést, rázott a hideg a kimerültségtől, csontig le voltam izzadva, fájt a fejem, a hasam, az oxigénhiánytól. Szóval egy szóval nagyon rossz állapotban voltam, és nagyon bántott ez a dolog, hogy nem tudom föltenni a Facebookra ezt a csúcsfotót. És ott sajnáltam magamat. 3500 méterem. De aztán kinéztem az ablakon, és ez a látvány tárult elém. Szóval, hogy minden relatív. Tehát ezek a hegyek már alattam voltak. Ezek a hegyek olyan hegyek, hogyha a völgyből fölnézel bármelyiknek a csúcsára, egészen ki kell tekerni a nyakadat, hogy lássad a tetejét. De én ezeket a hegyeket már leküzdöttem. Lehet, hogy a csúcsra nem jutottam fel, lehet, hogy nem lett meg az a fotó, lehet, hogy meg lesz jövőre, lehet, hogy nem lesz meg soha, de egy dolog megvan, ami a lényeg, az üdvösség. A többi azt gondolom, hogy mind másodlagos. És mindannyian az életünknek különböző állomásain tartunk, elértünk dolgokat, szeretnénk még elérni dolgokat, vannak céljaink, imádkozunk is értük, hát ha Isten meghallgatja, hát ha Isten megsegít, de ha nem tenni is, azt gondolom, hogy azt kell mondanunk, amit Sidrák, Misák és Abednégo mondott a tüzes kemencének a szájában, hogy mi akkor sem fogunk a bálvány előtt, a király előtt leborulni. Hanem ha Isten meghallgat, az jó, Isten ha segít, az jó, de ha nem segít, úgyis jó. Mert mi akkor is hiszünk Istenben. És még ezek a dolgok eszembe jutott az is, hogy most van fél nap szabadidőm, és elkezdtem a lemerülő félbe lévő telefonomba bepötyögni ezt a prédikációt, amit most elmondtam nektek. És ahogy ezt csináltam, és ahogy gondolkodtam ezekről az igékről, Dávid sátoráról, Isten jelenlétéről, hogy az megragadható, valóban megérintett Isten jelenléte. Valóban éreztem azt, hogy Isten ott van velem, 3500 méter magasan, a kevés oxigénbe, a kevés levegőbe. Teát azért lehetett venni, tehát annyira azért nem volt rossz, de Isten ott volt. És végezetül arra szeretnélek benneteket bátorítani, hogy ne adjátok fel az imádkozást, bízzátok Istenre, hogy megtörténik-e ez a dolog az életetekbe, vagy sem, amiért imádkoztok. Megjavulnak-e a dolgok az életetekbe, amik elromlottak. Nem tudom nektek megígérni azt, hogy Isten meghallgat, de azt meg tudom ígérni, hogy Isten jelenlétében minden más lesz. Én ennyit gondoltam nektek elmondani Dávid sátoráról, és én rendhagyó módon arra kérném most a dicséret csapatot, hogy énekeljünk el még egy dalt, akár lehet azt is, amit utoljára énekeltünk. És ezzel a dal alatt nem muszáj énekelni. Mondjátok el Istennek, Isten jelenlétében azt, ami leginkább fáj, vagy amit leginkább kérnetek tőle, és hát, ha Isten meghallgatja, és hát, ha Isten meg fog segíteni, és hát, ha jobb lesz majd minden. Amen.